A Isten hozott titeket, mindannyiótokat, és még nekem is kell egyet imádkoznom ahhoz, hogy elbírjuk kezdeni, úgyhogy kérlek, tartsatok velem még egy rövid imára, hajtsunk fejet. Mennyei Atyánk, csak kérünk, hogy kent fel az elkövetkező perceket. Te adj szavakat, amelyek megváltoztatják az életünket. Te érints meg minket valódi hatalommal, maradandó, mély változást okozva. Kérünk téged, Urunk, tedd ránk a kezedet, és ajándékozz meg minket. Ajándékozz meg minket a te szereteted szerint. Köszönjük, hálásak vagyunk. Add, hogy félretegyünk minden zavaró körülményt, minden belső zajt, minden külső zajt, mindent hagyd tegyünk félre, és összpontosítsunk rád teljes szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel. Ez a kérésünk ma este. A te nevedben, Jézus Krisztus drága nevében. Amen. Amen. Egy jó az itt. Szott van. Az emberi szív, itt hagytuk abba múlt órán, és itt is fogjuk folytatni. Arról beszéltünk, hogy a szív az a központja az életünknek, ahonnan az élet igazából kiindul. Minden féltve őrzött kincsnél jobban övd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. A szív igazából az a hely, ahol te vagy. Talán ez a legegyszerűbb definíció, ugye? Az ember egy test, lélek és szellemből álló rész. Ki vagy te? Hát a kisujjam vagyok. Meg a könyököm, meg a testem, meg a fejem. Jó, de ha a kisujjamat levágod, akkor vajon az, aki én vagyok, torzul-e, csonkul-e, kevesebb lesz-e? Attól függően, hogy viszonyulok ehhez, de aki én vagyok valójában a testemtől viszonylag függetlenül állandó maradok, igaz? Tehát ki, hol van az a valaki, aki te vagy? Hol van az a lény, aki egy nap megy a mennybe? A testétől függetlenül? Akár, ha így nézzük. És ha azt mondjuk, hogy a szívben van az a teljesség, aki te vagy, akkor ezzel közelítünk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szívnek ugyanúgy van egy kettőssége, mint ahogy az egész világunknak. Van egy olyan része, amelyik megromlott, és amit Isten igazából a megtérés pillanatában lecserél egy újra. Hogy történik ez valójában? Nem tudom, nagyon nehéz lenne ezt pontosan definiálni, de ez az, amit tanít nekünk a Bibliában, hogy a régi kőszív helyett egy új hússzívet kapunk. Múlt órán mondtuk ezt a példát, hogy a régi számítógép meg az új számítógép, és mind a kettő párhuzamosan fut, mind a kettőt tudod használni, tiéd a választási lehetőség. A régin egy csomó hamis információ, egy csomó kárhoztató, terhelő, az életet nehézzé, depressziósá tevő információ van, és egy csomó vírus. Még ha jól is próbálnál kiszámolni valamit, illetve helyes információ alapján próbálnál következtetni, a vírusok miatt sose jutsz jó eredményre. Ha épp egy olyan szoftvert indítasz, amin nincs fertőzve vírus által, a helytelen információ miatt fogsz rossz eredményre jutni. A régi géppel baj van. Isten adott egy újat. És hogy ez pontosan hogy helyezkedik el a lelkünkben, a szívünkben, nem tudom, nehéz ez, nem? Hogy lehet ez pontosan? Az én egyik képem erről az, hogy valójában lehet, hogy nincs ez így külön választva, hanem ott van egyben, ugyanazon a merev lemezen. Hányan értitek ezt? Hányan vagytok egy kicsit számítástechnikusok? Picit. Hányan nem értitek egyáltalán? Oké. Okay. Tehát a számítógép úgy működik, hogy eltárol információkat. És valami sok információt el tud tárolni egész kis helyen, elmenti. És nem úgy csinálja, hogy az információt egybe elmenti ide, és aztán mellé még egy kisebbet, hanem néha az információ elejét ide menti, a végét oda, össze-vissza, és aztán tudja, hogy melyiket hova rakta, és hogyan kell kiolvasni. Úgy adja vissza, mintha egybe lenne. Oké? Tehát, és azt hiszem, hogy ez talán így lehet a lelkünkben is, hogy ott van egy hazugság, és rögtön mellé oda van írva egy igazság. De a hazugság meg van indexelve. Ott van egy kis jel mellette. Hazugság. És amikor egy nap meghalunk, és megyünk a mennybe, akkor Isten megnyomja a delete gombot, és minden indexelt információ végleg letöröltetik. És csak az marad meg, ami az igazság pecséttel, indexel volt ellátva. És most nekem van egy lehetőségem arra, hogy a saját rendszeremben is így olvassam az információt. Oké, tehát 20 éve mondom magamnak, hogy egy senki vagyok. De most rákerült erre az állításra egy új index, mégpedig az, hogy nem igaz. Hazugság. Ki mondta, hogy senki vagyok? Ha nem Isten mondta, akkor nem kell, hogy komolyan vegyem ezt az infót. Tudod. Azt is mondhatnám, hogy Bonaparte Napóleon vagyok. Ugyanezzel az erővel, nem? Ki mondta? Kinek van tekintélye megmondani, hogy ki vagyok? Úgyhogy ez az info meg van indexelve hülyeség címszó alatt. Habár a lelkemnek a többi része azt mondja, hogy nem olyan nagy hülyeség, mert 20 éve hallgatjuk. Amit 20 éve hallgatunk, nem lehet akkora hülyeség. Meg az apám is mondta. Meg, tudod, a legjobb barátom is mondta legutóbb. A feleségem is említett valami hasonlót. Nem lehet hülyeség, nem? Sőt, az érzelmeim is ezt mondják. Mit is mondanak? Senki vagyok, így vagy, senki vagyok. De eldönthetem, hogy mostantól nem engedek át a fejemen gondolatot anélkül, hogy meg ne nézném az indexét. Jön, senki vagy. Hú, fáj, hogy tudtam ez a... De ne haragudj, mielőtt beengednélek és leültetnélek kávézni. Hadd nézzem már meg az indexedet. Hé, erre az van írva, hogy marhaság. Ne haragudj, akkor ha bár rémlik, hogy... Illetve csak megláttalak az ajtóban, és átfutott rajtam a teljes érzés, tudod, de ha nem, ha megbocsátasz, most nem engednélek be. Jó, megtennéd, hogy elhúznád a beledet innen. És ezt ki csinálja? Ezt én csinálom. Felvállaltam a felelősséget, hogy amennyire tőlem telik, rendet tartok a fejemben. Hol történik mindez? A szívben történik. Mit mond Isten? Minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet, minden kapcsolat. És az élet csak kapcsolatból áll. Kapcsolatból önmagammal, a barátommal, Istennel, a kocsimmal, csak kapcsolatok vannak. Oké, kapcsolat nélkül nincs élet. Gyakorlatilag a halál a kapcsolat megszűnése. Fizikailag, emberileg, szellemileg. Oké? Minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. És az egyetlen mód, ahogyan igazából meg tudjuk őrizni a szívünket, igazán meg tudjuk óvni, az az, hogy odaadjuk Istennek. És ezt olvastuk múlt héten példabeszédek 23-26-ban. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, mondja Isten, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Példabeszédek 15.32 hasonlót mond, aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő lelkét, aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. Aki elvonja magát Isten tanításától, az megutálja a lelkét, minthogyha önmagamnak ártanék, minthogyha egy önpusztító életmódba kezdenék, csak azzal, hogy megvonom magam a tanítástól. Oké? Okay. Wow, ez kemény. Eddig úgy gondolkoztam, hogy iskolába járni az szenvedés. Úgy értem, és most mit csináltok? Itt ültök bibliaiskolában. És ha nem tennétek, oké, okay, és nem csak a bibliaiskola létezik, világos, tehát nem akarok ilyen. De aki megvonja magát, hogy mondja, aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő lelkét. Aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. Oké, tehát aki szereti a saját lelkét, aki szereti önmagát, aki jó napokat akar látni, az gondozza az ő szívét, az gondozza az ő lelkét. Oké, lássuk, hogyan definiálhatnánk a szívet. Oké. A szív az a hely, ahol a lélek összes működése zajlik. Ugye ezt mondtuk, akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret, öntudat. Ahonnan az összes motiváció és gondolat ered. Oké, tehát a szív az a hely, ami a motivációinknak és az ennek eredményeképpen létrejövő gondolatainknak a központja, innen erednek. Oké, tehát hogy mondjuk azt, hogy én utálom, amikor tiszteletlenül bánnak velem. Hány férfi van, aki szereti, hogyha tiszteletlenül bánnak vele? A férfiak szeretik, ha tisztelik őket. Oké, én ezt utálom. Miért utálom? És van ott legbelül, valahol a lelkem mélyén egy motiváció. A szív az, ahol ez a motiváció van. Tudod, mondok valamit, és miért mondtad ezt? És hogyha visszamegyünk a lánc végéig, akkor a szívbe jutunk. És ott van egy gépezet, van egy csomag szándékoknak, gondolatoknak, képeknek, motivációknak az egysége, ami eredményezi azt, ami a felszínen létrejön. Oké. Okay. A szív az a hely, ez a harmadik része a definíciónknak, ahol elfogadásra kerül az információ, és a tudás alkalmazásra kerül, mégpedig személyes döntéseken keresztül. Jó, tehát a szív az a hely is, ahol nem csak az a hely, ahonnan a dolgok származnak, én belőlem jönnek elő, és mondok valamit valamiért, hanem az a hely, ahol a kintről jövő információkat én elfogadom, feldolgozom, és alkalmazom. És mindehhez mindig a szabad akarom közreműködése is szükséges. Oké, tehát az a hely, ahol elfogadásra kerül az információ, és a tudás alkalmazásra kerül személyes döntéseken keresztül. Oké, mindezt oda akarom adni Istennek. Mindezt alá akarom vetni Istennek. Ezt jelenti az, hogy Istennek adom a szívemet. És Galácia 5.24 mondja, hogy akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Hallottatok már erről a kifejezésről, hogy önmagam megőrzése? Őrizgetni az életemet? Visszatartani valamit? Hányatoknak ismerős ez? Minden ember vágyik arra, hogy az életét teljes egészében, 100%-osan élhesse valamiért vagy valakiért. Amikor azt mondjuk, hogy az életünknek célra és értelemre van szüksége, akkor nem egy relatív, nem egy viszonylagos célt keresünk. Mert olyat találunk. Tudod, a karrierem lesz a célom, a családom lesz a célom, a következő kihívást legyőzni, önmagam megvalósítása, írok egy könyvet, és világsikerű, világhírű író leszek, nem is tudom. Ezek viszonylagos célok. Tényleg ez az életem értelme? Tényleg ez az, amiért érdemes 100%-osan és teljesen és egészen odaadni magam? Nem biztos, és ezért visszatartok valamit. Valójában arra vágyom, hogy egészen égjek valamiért, 100%-osan, mindent beleadva, kétkedés és bizonytalanság nélkül élhessem az életemet. Ez adna tartást, ez adna teljességet, erre vágynék. De amikor ott a kételj, amikor nem vagyok benne biztos, hogy érdemes, akkor visszatartok az életemből. Úgy van ez, mint hogy van a zsebemben 100 000 forint, és azt mondom, hogy gyerünk, menjünk el mulatni, meghívlak titeket vacsorára. De a 100 000-ből csak 60 000-et fektetek a vacsorába, mert azt gondolom, hogy ha nem olyan jól sül el ez a buli, akkor utána még el tudjunk menni valahova máshova is. Tehát tart egy biztonsági tartalékot fent. És ugyanezt csináljuk az életünkkel. Isten azt mondja, hogy add nekem a szívedet. Az életed egy káosz. Van még reményed, tudom, de az a remény naív. Arra számít az, hogy majd, ha összeszeded magad, ha elérted azt, hogyha találkoztál vele, hogyha lerendezted ezt, akkor majd az életed teljes lesz. Nem lesz soha. A tanácsom az, hogy add nekem a szívedet. Add nekem a szándékaidnak, a motivációidnak, a gondolataidnak a központját. Add nekem azt, ahogyan viszonyulsz a valósághoz. Add nekem igazából az életed lényegét, a magját, mindent, valójában mindent. Írtatok már alá szerződést? Aggódtatok az apróbetűs rész miatt? Ez a kereszténység apróbetűs része. Isten semmit nem kér. Azt mondja, térj meg, csak fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, és az örök élet a tiéd. Igazat mond, abszolút, feltétel nélkül, egyszerűen elfogadod Jézust, mint a megváltódat, és örök életed van. De ha mindazt át akarod venni, ha valóban meg akarsz szabadulni, hogyha igazán élni akarod a kereszténység erejét is, akkor ott van az apróbetűs rész. És ez így hangzik, add nekem a szívedet. Mit jelent ez? Az, hogy majd egész nap hajbókolni fogsz, furcsa csuhát fogsz viselni, és munkahelyet evangelizálni fogsz? És furcsán, kenetteljesen fogsz beszélni mindenkivel? Dehogy is. Nem. Ezt pont azok teszik, akik sose adták oda a szívüket Istennek. Ez a külsőségek világa. Ez az, amit a farizeus csinál, a képmutató, aki kívül jó benyomást akar tenni mindenkire, de belül valójában azt mondja, hogy én tudom, hogy van ez. Én tudom, mit akarok. Én tudom, mi fontos. Karriert csinálok. Öregem. Farizeus leszek. Pap. Majd tudod mit? Tanítani fogok a Ketán, király. És egy csomó ember engem fog figyelni. Hű, ez aztán valami. És kívül pedig dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mindörökké. És most tudom, játszom, és megtehetem, mert magamból csinálok bohócot, de ez a lényeg, hogy Isten csak annyit kér, hogy állj elém, aként, aki vagy, átlátszóan, mint egy pohár kristálytiszta víz. Nem akarok más, csak téged. A valóságról akarok beszélni, a lényegről, a miértekről ott bent, a legbelső gondolataidról, arról, aki te valójában vagy. Én veled akarok találkozni, mondja Isten, nem a jól neveltségeddel, nem a teljesítményeddel, nem a keresztény, nem is tudom, formákkal, veled. A szívedet ad nekem, azt, aki te vagy. Hogy tudod nekem adni? Úgy tudod nekem adni, mint ahogy egy fiú, egy lány az apjának adja a szívét. Tisztellek, atyám, hallgatok rád, őszinte vagyok veled. Itt vagyok, a te fiad. Igen, én ettem meg a lekvárt. És letagadtam volna, ha tudom, de nyakig olyan vagyok. És ezt is tudod. Most mi lesz? Szeretlek, fiam. Igazi találkozás, igazi élet. Add nekem a szívedet. Erről beszél Isten. Tudod mit? Hogyha ha nem teszed ezt, akkor sose találkozunk. Tudod, mert akkor csak telefonálni fogunk egymással messziről. Én majd járok a kertben, és kérdezem, Ádám, hol vagy? Ádám meg azt mondja, hogy hát azt hiszem nem sikerült olyan jól az ágyékkötőm. Szerintem még mindig mesztelen vagyok. Meg úgy is elszúrtam, úgyhogy valószínűleg most fogsz agyonütni, úgyhogy jobb lenne nem találkozni veled. De hát valószínűleg úgy is kiszúrod, hogy itt vagyok, úgyhogy válaszolok, és mondom, hogy imhol vagyok, hallottam, hogy jössz, megijedtem és elbújtam. Az ágyékkötőmet, a fügefa levelekből készített kis betakarásomat fogom mutatni Istennek. Azt, amit én meg tudok csinálni. Azt, ahogy én helyre tudom hozni a helyzetet. És elmegyek evangelizálni, ami nagyszerű. És olvasom a Bibliámat, ami nagyszerű. És tudod, imádkozom Istenhez, ami nagyszerű. De mindezt azért teszem, hogy azzá váljak, aki valójában nem vagyok, de akiről azt gondolom, hogy Isten elvárja tőlem, hogy legyek. És mi történik? Mert látom és tudom, hogy ez nem működik. Mert valójában elmaradok attól, amit Isten elvár, ezért nem magamat adom neki, hanem azt a képet mutatom neki, amiről hiszem, hogy ő látni akarja. Nézd meg, Uram, olvastam a Bibliámat. Mit szólsz? Itt vagyok a Biblia órán. És mit csinálok? Mindeközben azokat a gondolataimat, azt a hozzáállásomat, amivel Isten igazából bánni szeretne, elrejtem. Elrejtem magam elől, elrejtem ő előle, elrejtem az emberek elől. Tudod, mit gondolok, Isten? Azt gondolom, hogy nem szeretsz engem. Ez az igazság. És nem is tudom a szemedre vetni. Én se szeretem magam. Úgyhogy majd megpróbálok szeretetreméltóvá válni, de nagyon rosszul megy, úgyhogy kezdek elkenődni. De olvastam a Bibliámat, tudod. És Isten azzal, hogy olvasod a Bibliádat, semmit nem tud kezdeni. Tudod, mivel akar kezdeni? Azzal, amit tényleg gondolsz róla. Jó, köszönöm, fiam. Tudom, hogy nem szeretsz. Tudom. Végre a lényegről beszélünk. És nem is csodálkozom rajta, hogy nem szeretsz. Sose fogadtál el szeretetet. Sose szeretett senki. És te se szerettél soha senkit. Nem csoda, hogy nem szeretsz. Végre a lényegről beszélünk. Akarod-e tudni, hogyan szerethetnél igazán? Beszélhetünk-e arról, hogy én ki vagyok? És mit jelent az én szeretetem? És vajon te miért nem érzed? És miért nem tapasztalod meg? Beszéljünk a lényegről. Add nekem a szívedet, fiam. És tudod mit? Ha a szívedet nekem adod, nem nagyon érdekel, hogy a külsőségekben hogy teljesítesz. Tudom, hogy nem olvasod a Bibliádat. Tudom, hogy evangelizálni is csak azért mentél el, mert a többiek is mentek, és olyan ciki lett volna nem menni. Tudom, hogy igazából nem érdekelnek az emberek. Tudom, hogy igazából csak azt szeretnéd, ha megáldanám az üzletedet. Mindezt tudom. És így szeretlek, ahogy vagy. És így szeretlek, ahogy vagy. Nem kell létrehoznod semmit, ami nincs ott. Ahelyett, hogy odaadnád a szívedet. Add oda a szívedet, légy velem őszinte, légy velem egyenes, légy velem igazi. És én fogok hozzád szavakat szólni, amik valóban megváltoztatnak odabent. És valóban lesz szereteted. És tényleg el fogsz menni, és igen, bizonyságot fogsz tenni embereknek a hitedről, de nem azért, mert kell, hanem mert nem bírod visszatartani. És igen, törődni fogsz az emberekkel, de nem azért, mert kell, hanem azért, mert egyszer csak látni fogod őket, és szeretni fogod őket úgy, ahogy én. Igazi élet, de ez csak akkor történik meg, hogyha nekem adod a szívedet. És megjegyzem, hogy a szívedet csak akkor fogod nekem adni, hogyha megérted, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet ellened. Róma 8:1-2. Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Ezt érted? Szabad vagy. Szeretve vagy. 100%-osan akarunk élni valamiért. Erre vagyunk teremtve, ahogy teljesen odaadjuk magunkat. De ki az az eszement, merész ember, aki ezt megismeri csinálni? Ki az? Mi vagyunk azok. És mi se vakon, hanem azt mondjuk, hogy Uram, nagyot kockáztatok, hogyha neked adom a szívemet? Nagyot kockáztatok, ha nem tartok vissza semmit? Nagyot kockáztatok, hogyha az életem minden területére beengedlek. Oké, el fogok járni bibliaiskolába. Oké, olvasom a Bibliát. Oké, mindez, de az üzletem. Arról ne is beszéljünk. Ne is említsd. Milyen üzlet? Semmilyen üzlet. Azt én csinálom. Vagy a párkapcsolatom. Tudod, a barátnőm. A barátom, a férjem, a feleségem, ahhoz nem. A gyerekeimhez nem nyúlhatsz. Azt nem adom oda. Az álmaim. Van egy álmom az életről. Eddig ahhoz kötöttem magam. Hogyan leszek boldog? És volt egy képem róla. Ki vagyok én? Kinek kéne lennem ahhoz, hogy teljes ember? Van egy képem erről. Ehhez nem nyúlhatsz. Nem igaz, hogy egyszer nem fogok befutni. Egyszer be fogok futni. Nem igaz, hogy sose jön el a herceg fehér lóval. El fog jönni. Muszáj neki. És ebből nem engedek. Milyen nehéz azt mondani, hogy Uram, itt van az álmom. Tégy vele, amit akarsz. Itt van a karrierem. Tégy vele, amit akarsz. Itt van a pénzem. Itt vannak a gyerekeim. Itt van az egész életem. Átlátszó vagyok. Tudom, hogy itt vitatkozni fogok veled. Ha rá akarod tenni a kezedet a gyerekeimre, vigyázz! De itt vannak a gyerekeim. Átlátszó vagyok. És mit csinál Isten? Amikor ezt megmered kockáztatni, megmutatja, hogy mennyire méltó a bizalmadra. Tudod, hogy ott van ez a félelem. De vajon hogyan tudod megtapasztalni, hogy rábízhatod magad, ha soha nem lépsz egyet sem. Ha soha nem mered megtenni. Ismerjük a történetet. Ábrahám, ugye? Izsák, az ígéret gyermeke. Ábrahám, egy pogány, bálványimádó, senki, akit kihívnak az ő földjéről, eljön, élből engedetlen, ugye? Te egyedül hozta az egész pereputját, abból volt aztán a rengeteg gond, és hatalmas nép lesz belőled, röhögő görcsöt kapott ő is, meg a felesége is. Tudod, 100 éves vagyok, és nincs utód. És én meg azért jöttem el, tudod, azért, mert azt ígérted, hogy hatalmas nép származik belőlem. És aztán megszületik Izsák. Megszületik, 100 évesen. Fogant meg, oké? Okay? Az ígéret gyermeke. Az, amiért az életet éltem, Isten elhívott, és azt ígérte, hogy lesz. És itt van Izsák, az az ígéret gyermeke. Belőle fog egy nagy nemzet származni, ugye, mert csak fiú ágon öröklődik. Nagy nemzet származik. Mint tengerpartokon a homokszemek, annyi lesz a nép. És mit mond Isten? Add nekem Izsákot. Áldozd fel Izsákot. Áldozd fel. Add oda a legdrágábbat. Oké. Hogyan tapasztalod meg, hogy rábízhatod Istenre a legdrágábbat, ha soha nem teszed meg? Hogyan tapasztalod meg, hogy a szék kibír, ha sose ülsz rá? És csak a lecke, ugye, amit Isten tanít, ugye, ott volt Izsák az oltáron, megkötözve minden, és Ábrahám már indította a kést, tudod, hogy leszúrja a fiát, mint ahogy egy állat áldozatot is bemutatott volna Istennek. Miért merte megtenni? Mert hitte, hogy Isten fel tudja Izsákot támasztani a halottak közül is. Ő nem fanatikus volt, nem vak, nem tudod, hanem józanul átgondolta, oké, nem hittem el azt, hogy lesz gyerek, lett. Miért lett, hogy nagy nemzet származzon belőle? Ha most meghal, nem származik belőle nagy nemzet, nem halhat meg. Ha Isten azt akarja, hogy mégis megöljem, akkor csak azért lehet, mert meg akarja mutatni, hogy ő azonnal feltámasztja. És azt mondta, hogy bízom Istenben eléggé ahhoz, hogy ezt az hihetetlenül szélsőséges dolgot is rábízzam. És már elindult a keze, és akkor jött egy angyal, megfogta a kezét, és azt mondta, ne tedd, mert Isten látja, hogy mi van a szívedben. Oké. Vajon neked tényleg fel kell-e adnod az életednek a különböző területeit ahhoz, hogy Istennek adhasd őket? Valóban ott kell-e hagynod a munkádat, árvaházba kell-e adnod a gyerekeidet, vagy nem tudom, attól függ, hogy mi a leg... Ahhoz, hogy ez működjön. Nem, de a szívedben, oda bent a gondolataidban meg kell tenned. Mint hogyha eljátszanál a gondolattal. És az eljátszanit az idézőjelben. Nagyon komolyan átgondolod, hogy mi lenne, ha. És a szívben mélyen megélt élmény Istennel valóságértékű. Isten azt mondja, hogy köszönöm, és elvégzi azt a munkát, ami ebben az esetben az az élmény, hogy te megtapasztalod, hogy bízhatsz benne. Uram, mi lesz velem, hogyha én többet nem aggódom a jövőm miatt? És egy napig azt mondod, Uram, itt van a holnapom, itt vannak a számláim, az aggodalom, hogy gondjaim, tudod mit, itt van, törődj te vele, és elhajítod, ráveted a gondjaidat. Egy napra megkockáztatod. De tényleg, mert hogy szoktuk ezt csinálni? Úgy szoktuk csinálni, hogy Péter fogja Istent játszani. Uram, rád vetem a gondjaimat. Oké, ez már elég lesz. Oké, tehát, hogy esetleg engedem neki, hogy hozzáérjen. És ehelyett hogy kéne csinálnom? Uram, itt vannak a gondjaim. Elhajítom. Lemondok róla, hogy én őrizgessem, én visszatartsam, én uralkodjak rajta. Odaadom Istennek. Tedd meg! Ne őrizgesd a szívedet. Add oda Istennek. Oké. Rendben. Lássuk akkor. Példabeszédek 27.19. 27.19. Példabeszédek. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Oké. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Ki vagyok én? Ki vagyok én valójában? Valójában az vagyok, aki a szívemben vagyok. Nem az vagyok, ahogy viselkedek, amilyen modoros vagyok, vagy nem, hanem az vagyok, aki a szívemben vagyok. Ha emlékeztek a Máté evangéliumában a hegyi beszédre, a hegyi beszédben Jézus Krisztus a törvényt még szigorúbbá teszi, nem könnyebbé. A külső cselekedetek szintjéről a szív szintjére emeli a törvényt. Azt mondja, nem az a házasságtörő, aki tudod, megcsalja a feleségét vagy férjét valakivel, hanem az, aki a szívében kívánsággal tekint egy másik asszonyra. Wow! Vagy egy férfira. Ugye? Hű! Ez kemény. Miért? Miért? Miért mondja ezt Isten? Mert a lényeg, az, aki te vagy, az nem az, amit csinálsz, hanem az, aki a szívedben vagy. És persze az, amit csinálsz, a szívből származó gondolatoknak, motivációknak a következménye. De Istent igazából az érdekli, ami legbelül van. És ott akarja a dolgokat a helyére tenni. Úgyhogy azt mondja, hogy ha a szívedben kívánsággal tekintesz egy másik neműre, akkor a szívedben már elkövetted azt a házasságtörést, amit esetleg a kultúrád, az önfegyelmed, a gyávaságod, vagy nem tudom, bármi nem enged, hogy a vallásos neveltetésed nem enged, hogy megtegyél. De ha te a szívedben állandóan megteszed, de kívül soha, akkor ezzel nem vagy sinen. Isten azt mondja, add nekem a szívedet. Ne azért ne tedd meg kívül, mert nagy akaraterőd van, habár ne tedd meg az akaraterővel, ez rendben van. Tehát ezek a védelmi vonalak, ezek jogosan vannak ott. Tehát nem azt csináljuk, hogy hát a szívemben úgyis elbuktam, akkor most már hadd menjen. Nem, dehogy is. Nem. Tehát, hogy van különbség aközött, hogy csak gondolom, sokáig gondolom, kimondom, és meg is teszem, ezek durva fokozatok, és a külső szinten már ugye tapasztalatbeli következménye is van, ugye, azt bűncselekménynek hívják, ugye, lopni akarok. Gondolok rá, gáz, sokat gondolok rá, gonosz terveket koholok, beszélek róla, már visszájtszítok, már szervezek, már ugye történik valami, meg is teszem, lesítálnak. Ugye? Tehát, hogy van itt egy fokozat, de a lényeg az ez. Isten azt akarja, hogy ott bent bánjunk el vele. Elképzelhető az, hogy te ne tekints kívánsággal. Tudom, hogy neked ez lehetetlen. És pont azért dugod el előlem a kívánságodat, mert nem tudsz vele mit kezdeni. De én azt kérem, hogy add nekem a szívedet. Beszéljük meg. Hadd beszéljek én róla neked. Hadd mutassam meg az én nézőpontomat. Tudod, mi a valóság? A valóság több annál, mint amit te látsz. Hadd tanítsalak, hadd szeresselek, hadd adjak neked, hogy aztán te is az én nézőpontomra kerülj. De ez nem történik meg akkor, hogyha egy munkaprogramban vagy, ahol azt mondod, hogy akkor beszélek majd Istennel egy témáról, hogyha már sinen vagyok. Mert sose leszel sinen, úgyhogy sose fogsz vele beszélni róla, úgyhogy soha nem adod oda a lényeget annak, aki tényleg változtathatna rajta. Érted ezt? A vallásos ember bebetonozza magát a saját éretlenségének, bűnös mi voltának az állapotába azzal, hogy a külsőségekre, a teljesítményre figyel ahelyett, hogy a szívét odaadná Istennek. Halljátok a különbséget? Az, aki legkevésbé, aki leginkább, az, aki a legjobban nem akarja, és erőlködik, és aztán büszke, hogy nem csinálta meg, vagy bűntudattal veri a hátát, hogy megcsinálta, és bujkál, az az ember, aki valójában nem változik, nem fejlődik. Mert senki nem tudja a saját szívét megváltoztatni. Csak Isten tudja. Oké? Okay. És az az ember, aki pedig egyszerűen átlátszó, és azt mondja, Uram, gondom van. Ups, itt gáz van. Te látod, én is látom. Beszéljünk a lényegről. Az valóban fejlődik, valóban változik. Oké, okay, add nekem a szívedet. Úgyhogy, lássuk egy picit, hogy hogyan működik ez. Oké. Okay. Egy picit megnézzük a szívnek, a szívvel kapcsolatban néhány bibliai alapelvet, és utána belemegyünk abba, hogy hogyan működik a gondolkodásunk, hogyan működik ez az egész szerkezet. Jó, az első dolog, amiről beszélni fogunk, az a lélek, és aztán azon belül pedig a szabad akaratnak a szerepe. Jó, beszélni fogunk a szívnek a csatornáiról, a gondolkodás módjáról, hogy hogyan működik ez, és milyen következményei vannak. Jó, lássunk néhány alapelvet. Az első alapelv, ugye, amit már a szív definíciójánál is említettünk, hogy az információ itt kerül elfogadásra. És mivel a szív az életünknek gyakorlatilag a középpontja, nem tudom, hogy jó kifejezése ez, oké, a szív az a hely, ahonnan kiindul minden élet, nagyon-nagyon nagy felelősségünk van azon a szinten, hogy mit engedünk be a szívünkbe. És ezt most csak előrevetítem, erről fogunk sokat beszélni ezen az órán. A szabad akaratnak van egy hatalmas feladata. A szabad akarat olyan, mint egy kapuőr. Valaki, aki ott áll az ajtóban, és azt mondja, hogy indexet kérek, ugye a példa, amit felhoztam, téged beengedhetlek, vagy nem engedhetlek be? És igen, furán hangzik ez, hogy te uralkodsz az elméden, hogy te döntöd el, hogy mi az, amire gondolsz, és mi az, amire nem. Tudom, hogy furán hangzik, mert a világ ezt nem tanítja. A világ pont az ellenkezőjét tanítja. Azt tanítja, hogy kövesd a szíved. Nem azt mondja, hogy uralkodj a szíveden, hanem azt mondja, hogy kövesd a szíved. Valami olyasmit javasol, hogy ne törődj a szíveddel, a szívedet csak úgy hagyd élni, és aztán ami előbudjan belőle, azt csak kövesd feltétel nélkül is vakon. Valami ilyesmit jelent ez a javaslat. Ugye, kövesd a szívedet. Hányan hallottátok ezt már? Kövesd a szívedet. Van ebben valami vonzó? Igen, van benne vonzó. Az a vonzó benne, hogy nincs ellenállás. Ugye, nem kell visszatartanom magam, nem kell kontrollálnom magam, nem kell felelősséget vállalnom. Ami előbbudjan, azt egyszerűen hagyom menni, követem, és az élet, főleg az elején, amikor ugye megtanítják nekem ezt a hozzáállást, nagyon kellemes. Ugye, a szívem azt mondja, hogy egész éjjel dorbizolni fogok, és jól érzem magam, és megcsinálom, tiltás ellenében, és mit, jól éreztem magam. Hű, ez jó, ez a módszer, működik. Tudod, és akkor mi a párkapcsolatot, tudod, így választok párt magamnak, és bejött, tudod, jól érezzük magunkat, követtem a szívemet. Tudod, munkát választok, igen, meg akarok gazdagodni, és akkor belehúzok, és tényleg lett pénz, hű, a szívem, mert követtem, és működik. Én a szívemet követem, nem tudom, hogy te kinek engedelmeskedsz, de én csak a szívemnek engedelmeskedsz. És mint a módszer egyszer csak, ami eddig jól működött, a visszájára fordul. A szívem eddig olyan dolgokat javasolt, amik ugyan nem voltak a hasznomra, de nem is tettek tönkre. És egyszer csak már olyat javasolnak, ami tönkre is tesz. Egyszer csak jön elő a szívemből az, hogy ha nem találod meg az igazit, akkor az életed értelmetlen. Ha nem keresed meg az első millió dollárodat 30 éves korodra, az életed értelmetlen. Hogyha, mit tudom én, milyen zöldségeket tud mondani, ugye? Hogyha nem vagy olyan, mint a pont, akkor senki vagy. Mindenki jobb nálad. És egyszer csak, mint amikor, tudod, amikor egy szörnyet etetsz a toronyban. Ott van a kastély, és van egy toronyszoba valahol. És oda be van zárva, hogy nem látod, csak a, tudod. És oda mész, és eteted, mert nem tudom, mert hatalmat remélsz tőle, vagy bármit, és dobod be neki a kaját, és egyre hangosabb a morgás, és egy nap átszakítja az ajtót, és elkap. És innentől a dolog nagyon másképp fest, mint ahogy eddig remélted, hogy festeni fog. Igenis, uralkodnunk kell a lelkünkön. Fogunk erről is még beszélni. A Jeremiás 17.9 beszél erről, a szívről. Lapozzunk oda. Jó, azt mondja, hogy családabb a szív mindennél javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Isten a következőt mondja a szívről. Azt mondja, hogy család. A család azt jelenti, hogy be van csapva. Ha követed a szívedet, akkor egy olyan vezetőt választasz magadnak, aki teljesen be van csapva. Valakit, aki zárt osztályra való. Istennek nem az volt a terve a szívünkkel, főleg miután a jó és rossz tudásának ismerői lettünk, ugye? Miután mi tőle függetlenül hozzunk döntést, hogy mi azt kövessük. A megoldás erre az, hogy uralkodjunk rajta. A kérdés csak az, hogy hogyan. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a szívek vizsgálója, a lelket megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. És Isten arról beszél, hogy ő az, aki ismeri a szívet. Ő vizsgálja a szívet. És ő az, aki tud is vele kezdeni valamit. Úgyhogy a szívedben nem bízni kell és követni, hanem a szíveden uralkodni kell, és ahhoz, hogy ez az uralom működjön és megfelelő irányba terelődjön, Istennek kell adnod. Fogunk erről beszélni, hogy ez hogyan működik. Oké, lássuk a lélek definícióját. Én azt hiszem, hogy ez a definíció egy kicsit sántít, de jó, ha nem is sántít, mondjuk azt, hogy nem teljes. Oké, a lélek a kívánság, a vágy és a hajlam személyes központja. A belső lényegét alkotja az embernek, egy anyagtalan szellemi lényeg a magánélethez kapcsolódik. Igazából a szívnek egy része. Szerintem nem kell, nem fogom visszakérdezni. Ez... Jó, a lélek azt mondja, akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret, öntudat öt részből áll. Tudjuk azt, hogy a bűnbeesésig csak négy része volt, a lelkiismeret a bűnbeeséssel született meg. Ugye a lelkiismeret az a részünk, amely különbséget tesz jó és rossz között. Az elkövetkező órákban a lélek minden részéről fogunk beszélni. Jó? Most az első a szabad akarat. Az akarat. Jó. Miért vagyunk itt? Reméljük, hogy a szabad akaratunk van. Ugye az emberi viselkedés órának az egyik célja az, hogy megértsük, hogyan működünk. És hogy rájöjjünk, hogy hogyan lehetne helyrehozni azt a szerkezetet, aki én vagyok. Isten milyen tanácsot ad nekünk arra, hogy hogyan működik az ember, hogy hogyan kellene gondolkoznunk. És ebben az egyik legnagyobb szerepe a szabad akaratnak van. Okay. Isten azért adta a szabad akaratot, hogy dönthessünk, hogy legyen választási lehetőségünk jó és rossz, helyes és helytelen között. A vele vagy a nélküle között. Ugye erről beszéltünk, hogy Isten egy szeretett kapcsolatra vágyik az emberrel, de egy igazira. Ez a kapcsolat csak akkor lehet igazi, ha én tényleg választhatok közte és a veled vagy a nélküled között. Ha nincs választási lehetőségem, akkor a szabadságom csak egy illúzió. Úgyhogy Isten szabad akaratot adott az embernek, és azzal, hogy van szabad akaratunk, egyben felelősségünk is van. A kettő elválaszthatatlanul összejár. Mi a felelősség? Definiáljuk. És ezt lehet, hogy vissza is fogom kérni. Oké, a felelősség az, hogy elismerem, hogy tisztában vagyok vele, hogy minden gondolatomnak, szavamnak és tettemnek van következménye. Oké? Ez a felelősség. Minden gondolatomnak, szavamnak és tettemnek van következménye. És amikor az ok-okozati láncon visszamegyünk, és azt mondjuk, hogy mi a kiváltó ok, akkor van olyan kiváltó ok, aminek te vagy a végállomása. Oké, nem mindenért te tehetsz. Jó, tehát belerugok az asztalba. Itt egy csomó minden történt, ami egy láncreakció következménye, és más dolgok is beleavatkoztak, de van olyan része ennek az eseménynek, aminek én vagyok a végső oka. Oké? Ez az emberi szabad akarat lényege, és a felelősség lényege. Oké. És az első, és talán legfontosabb felelősségünk az, hogy mit engedünk be a szívünkbe. Amit mindenképpen el kell döntenünk, és amit felelősség szinten fel kell vállalnunk, az az, hogy mi tehetünk arról, hogy mi kerül be a szívünkbe. Oké. Kinek van ellenvetése? Ha végigmész ma a körúton, tényleg te döntöd el, hogy mi megy be a szívedbe? Részben, ugye? Tehát, hogy ki hány óriás plakátot látsz, mi alatt átmész a városon? Tényleg el tudod dönteni, hogy te azt látod, azt a plakátot, vagy nem? Nem, ezt nem tudod eldönteni. Tehát, ugye ezt csak a vallásos ember ezt csinálta, ugye? Néha zsidó rabbik, azt hiszem, vagy nem tudom. A fal mellett megy, és a sarkot nézi ott lent. Mert így nem megy neki semminek, ugye? És véletlenül sem pillant asszonyra kívánsággal. Ugye azért nem, mert egyáltalán nem lát asszonyt. Miért nem lát asszonyt? Mert a sarkot nézi ott lent. Ugye, ez milyen praktikus megoldás. A szíve megszabadult ennek az embernek? Nem, ez az ennek az embernek a szíve totál rabságban van. A kívánság rabságában van. Nem adta oda Istennek. Talált egy emberi megoldást, amivel elkerüli a konfliktust. Oké? Jó. De, hogy mi kerül be a szívedbe, az a te felelősséged. És mindjárt fogod látni, hogy mi az, amit megtehetsz. Tudod, nem meglátni, most maradjunk ennél a példánál, mondjuk egy nőt. Tehát ehhez népírtást kéne csinálni, vagy tudom. Nem? Tehát, hogy Isten teremtett nőket is, világos. Mit tudok, tehát mi az, amit tehetek, hogy a szívemben ebből ne legyen bűn. Oké? Okay? Tehát, hogy mi megy be a szívembe? Van lehetőségem tenni valamit? Erről fogunk beszélni. Így van. Az első, amit meg kell tennem, az, hogy vállalom a felelősséget. Hát én nem tehetek róla. Hát az csak úgy előbudjant. Hát én ilyen vagyok. Hát most mit akarsz? Rossz válasz. Igen, ilyen vagy. Igen, tényleg előbudjant. De tehetsz valamit. Nem azt mondom, hogy tehetsz valamit, aminek azonnal 100%-os és teljes eredménye van, tudod? Ó, igen! És megváltoztam, tudod, új ember lettem, tudod, egy instant, azonnali, ilyet szeretnénk, nem? Tudod, ha én árulnék most azonnali megtisztulás tablettákat, hányan vennétek meg, tudod? Tudod, bűntelen tökéletesség 10 perc alatt. Nem olcsó a tabletta, de ezt szeretnénk, oké, okay, Isten... És, okay, de Isten nem erről beszél, nem azt mondja, hogy old meg a problémát, azt mondja, hogy vállald a felelősséget. Érted, mi a különbség köztek? Te tehetsz valamit. Neked van szabadságod és választási lehetőséged, ami igenis befolyásolja ezt a dolgot. Hatalmas különbség. Ez első, amit a szabad akaratoddal meg kell tenned. Oké. Okay. Lássuk a szabad akaratnak csak a helyét Isten teremtésében, ugye? Az emberi szabad akarat igazából Istennek egy intézménye, mégpedig az intézményei közül az első, a legeslegelső, leginkább figyelembe tartott intézménye, és ezzel keresztül a szabad akarat tiszteletben tartása az egyik legalapvetőbb spirituális és szellemi elv. Még a démonokat is kötelezi. Ugye egy démoni megszállás nem történhet meg anélkül, hogy az illető bele ne egyezett volna, vagy passzivitással, vagy konkrét igenléssel. Ugye ha megnézed a meditációs technikákat, és bármilyen olyan, mit tudom én, misztikus vallást, vagy akár konkrétan tudod, démonimádó vallásokat, mint a voodoo vallást, vagy ilyesmit, A démoni megszállást mindig megelőzi a szabad akarat beleegyezése aktívan, vagy a félreállása passzívan. Ugye? Tehát a szabad akarat törvénye egy egyetemes törvény a világunkban, mindenkit kötelez. Úgyhogy a szabad akarat tényleg meg tud védeni, mert csak nemet kell mondani. Nem. Oké? Egy valódi hatalom. Isten is tiszteletben tartja. A szabad akarat annyira valódi, hogy emberek, akikért Jézus Krisztus meghalt, olyan emberek, akiket önmagánál is jobban szeret, pokolra fognak jutni, mert egy egyszerű, szemtelen nemet mondtak Istennek, és ehhez a nemhez életük végéig ragaszkodtak. Nem fogadom el Jézus Krisztust, mint a megváltómat. Pont. És ha ehhez ki tudok tartani a halálom pillanatáig, akkor elkárhozom, pokolra jutok. Én, akit Isten úgy szeretett, hogy meghalt értem. A szabad akarat valódi. Tiszteletben kell tartania mindenkinek. Oké? Úgyhogy a második intézmény a házasság, férj és feleség, a harmadik a család, a negyedik a helyi gyülekezet, és az ötödik a nemzet, mint olyan. Ezek azok az intézmények, amiket Isten létrehozott, és amelyeket tisztel. És ezek azok az intézmények, amiket az ördög a legkeményebben támad. A házasság a legkeményebben támadja a szabad akaratot, ugye? Erről is beszélhetünk majd. A következő a házasság. Önmagában szétverni egy házasságot, az gyönyörűség neki. A családot, a helyi gyülekezetet és a nemzetet. Ugye? Haladunk az egységes világrend felé, ahol a nemzetek szerepe és jelentősége a semmibe vész. Oké. Józsué 24:15. Mikor tartjuk a szünetet? Mikor? Józsué 24. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Oké? A szabad akarat választhat. És az, hogy kit szolgálunk, az egy döntés kérdése. A helyzet az, hogy szeretnénk a dolgokat egyszerűen letudni. Oké, az akarat, tomat egyszer ráveszem, és azt mondom, hogy én az Urat fogom szolgálni. Én az Úrnak adom a szívemet. De ez nem így működik. A szabad akaratnak újra meg újra meg kell hozni ezt a döntést. A szabad akarat egy olyan módon tudja uralni a szívet, tudja megvédeni a szívet, hogy folyamatosan jó döntést hoz. Miért csinálta ezt így Isten? Miért nem úgy van, hogy egyszer meghozok egy jó döntést, az szerint azonnal megváltozik körülöttem a valóság, és újra nem kell meghoznom azt a jó döntést? Kinek van erre egy tippje? Igen? Igen. Végül is akkor ez lehet Isten kegyelme. Nagyon jó, oké. Mi lehet még az oka? Nem lenne kapcsolatom vele, így van. Tehát újra meg újra őt kell választanom. Nagyon jó. Egyébként ez az oka, az edzés, a tréningezés. Ugye kimegy a mennybe? A kis ujjam? Oké, bizonyos értelemben igen, de valójában a szívem megy a mennybe. Az új emberem, az, aki én vagyok. És ez az a valaki, akit Isten felkészít az örök életre. Egy edzésben vagyunk, ahol a lelkünk van edzve. Ugye? Én Istent választom. Mennyire? Valamikor 28 millió évvel ezelőtt egyszer igent mondtam. Azóta soha többet. Nem! Egy egész emberöltőt leéltem úgy, hogy pillanatról pillanatra újra meg újra Istent választottam. A lelkem olyan mélyen megtanulta, olyan mélyen érti, olyan mélyen elkötelezte magát. Az akaratom pontosan tudja, hogy mit akar és miért. Egymilliószor megcsináltam, milliárdszor megcsináltam. Újra meg újra ugyanarra a döntésre jutottam. Én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk. És miért? Mert, és megvan a válaszom rá, de nem véletlenül belekeveredtem, hanem a szabad akaratommal őt választottam. Egyszer, véletlenül nem, egész életemben újra meg újra folyamatosan. Így működik a szabad akarat. Döntök mellette vagy ellene? Azt mondja Efézus 4:27, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. És ugye, amikor nem döntök Isten mellett, ott hagyok egy légüres teret, ahova mi kerül be valami istentelen. Ugye ezt mondtuk az első órán, hogy nincs szürke, fehér van és fekete. Vagy Istennel vagyok, és akkor nem vagyok ellene, vagy nem vagyok Istennel, de akkor igazából kivel vagyok, ha két forrás van, ami között nincs szürke terület. És ugye a gondolkodás szintjén, hagy fordítsam ezt le, ugye most nem, amikor azt mondom, hogy tudod, az ördöggel vagyok, akkor nem, tudod, vudu papokat látok, meg sátánistákat, meg ilyesmit, nem. Az ördögnek a világképe, az ördög tanítása nagyon civilizált, nagyon vonzó bizonyos értelemben, csak halálos. Ugye az ördög nem azt mondja, hogy tudod, te legyél egy gonosz, ronda, csúnya, tudod, mindenkinek ártó ember. Nem azt mondja, hogy legyél jó ember, mindössze a magad erejéből. Azt mondja, hogy tudod, olvasd a Bibliát, nincs azzal probléma. A lényeg csak az, hogy te próbálj megfelelni Istennek. A hazugságok, amik jönnek feléd, nem úgy jönnek, hogy egy 3 éves kisgyerek is kiszúrja róla, hogy hazugság, hanem egy olyan módon, ami szinte igaznak tűnik, ami rendben van. Egy olyan utat mutat, ami jónak látszik az ember előtt. Csak a vége halál. Csak 5 centivel megy mellé. Mellé megy 5 centivel. És mindenki arra lő, úgyhogy nem is tűnik fel. Oké? Egy kicsi csúsztatás, amire rámegy az életem. Nagyon egyszerű. A világi emberek olyan szörnyen élnek bizonyos értelemben? Igen. De a különbség nem olyan nagy, hogy Úristen, ez egy... Tudod, mint egy leprás jönne az úton. Tudod, egy ember, aki nem Istennel járt, és rögtön látszik rajta, hogy ilyen. Nem. Sőt, néha azt mondjuk, hogy bárcsak én is olyan, tudod, jó képű lennék, olyan jó kiállással, meg tudod, szellemi emberek sokszor irigylik a világi emberek sikerét. Van is egy Zsoltár erről, a 37. És miről beszélek? Arról beszélek, hogy választanom kell Istent. Mert amikor nem választom őt, akkor hagyok egy időzélbetett légüres teret, ahol azonnal bent van. Oké, ha nem mondok igazat, mit mondok? Ha nem egy igaz gondolatot gondolok, akkor milyen gondolatot gondolok? Hogyha valami nem jobbra megy, akkor merre megy? Hát bármerre, csak nem jobbra, ugye? Tehát nagyon egyszerű. A szabad akaratomnak az a kiváltsága, az a felelőssége és az a hatalmas lehetősége van meg, hogy uralkodjon. És az első uralom, amit megtesz, az az, hogy megvédi a szívet. Oké, lássuk a szabad akarat szerepét kicsit pontosabban. 2 dolgot csinál. Az első, és ez a tesztben is lesz majd, őrködik a lélek másik 4 része felett. Óvja az elmét, az érzelmeket, az öntudatot és a lelkiismeretet. Tehát őrködik. Jó, a második, amit csinál, hogy elfogadja, magáévá teszi mint egy kisajátítja az igazságot, és alkalmazza azt. Aki elfogadja, és magáévá teszi az igazságot, és aztán alkalmazza is azt. Fogunk róla beszélni, van a lelkünknek, az agyunknak igazából egy része, úgy hívják, hogy retikuláris aktiváló rendszer, ami úgy működik, mint egy szűrő. Igazából ezt ki lehet képezni, be lehet állítani, és ez szerint, mint egy öntudatlanul szűri az információkat. Oké, az akarat az, amely ezt a beállítást elvégzi. Az akarat az, amelyik elfogadja, magáévá teszi, és aztán alkalmazza az igazságot. Jó, lássuk a képletet. Nagyon egyszerűen. Vegyünk egy egyszerű kérdést. Ki vagy te, és mennyire vagy értékes? Mennyire vagy szeretetre méltó? Mennyire vagy olyan ember, aki méltó arra, hogy jó dolgok történjenek vele? Mennyire tudod te magadat szeretni? Ki vagy te? Ez egy jó kérdés? Ez egy nagyon alapvető kérdés. Ugye ez kihat az egész életre, mindenre kihat. Ezt a kérdést a lelked igazából nap mint nap megválaszolja. Hogyan válaszolja meg? Úgy, ahogy Ádám, mezítelen vagyok. Isten mit kérdez? Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Ki vagy te? Mi az életed értelme? Mennyire vagy szerethető? És jön a válasz, hogy én egy lúzer vagyok, egyáltalán nem vagyok szerethető, vagy nem csodálkozom a szüleimen is, és Isten mit kérdez? Ki mondta ezt? Jogos a kérdés? Most komolyan, ne vágjátok rá, tessék ezen elgondolkozni. Jogos ez a kérdés? Hogy? Ki mondta neked, hogy egy lúzer vagy? Oké, te meg vagy róla győződve, hogy az vagy? Meg vagy róla győződve, hogy az életed adott esetben, tudod, középszerű, el van tolva, és messze az alatt, tudod, teljesítesz, és működik, amit gyerekkorodban álmodtál, és kezdesz emiatt depressziós lenni? Meg vagy róla győződve? Neked ez valóság? Teljesen valóság. Abszolút. Tehát meg vagyok róla győződve. Mi az, hogy ki mondta nekem? Ez tény. Be van, mindenki ezt mondta nekem. Kik ezek a mindenkik? Az emlékeim, a tapasztalataim. Oké, az ördög hangja hol szólal meg? Az emlékeimben. A tapasztalataimban, ahogyan és amilyen elvekkel értelmeztem a tapasztalataimat. Gyerekkoromban az apám mindig azt mondta nekem, hogy te sose fejezel be semmit. Te egy olyan béna vagy. És te sose fejezel be semmit. Te olyan ügyetlen vagy. Ki mondta ezt nekem? Az egyik legfontosabb ember. És aztán tényleg fel akartam építeni azt a kis Lego autót, és ott volt a leírás is hozzá. És emlékszem, hogy én akartam karácsonyra azt a Lego játékot, és aztán soha nem építettem fel az autót. Én tényleg soha nem fejezek be semmit. Tudod, és erre emlékszem. Mert egy ember annyira értékes, amennyire teljesít. Nem? A papámat azért tisztelik, mert ő az igazgató, mert olyan jól csinálja. Én meg még egy autót se tudok összerakni. Én értéktelen vagyok. És ez hol van? Ott van az 5 éves Sanyinak az emlékeiben. Ott van az, amit akkor mondtak neki, az, amit akkor gondolt magáról, amit akkor érzett, ott van az, amit akkor tapasztalt, és az, ahogyan értelmezte azt a tapasztalatot. Ez a világ hangja. Hazugság. Ott van bennem. És amikor megkérdezett tőlem, hogy ki vagyok, akkor így jön elő valahonnan mélyről, a szívből, valahonnan. Valaki vagy, aki soha nem fejez be semmit. Egy olyan ügyetlen. Egy olyan béna. Olyan vagy. És aztán ma ott vagyok egy társaságban, tudod, és cukkolják egymást. És engem mindig azzal cukkolnak, hogy te olyan béna vagy. És azonnal ott a találkozás. Tudom, én is emlékszem rá, ti is látjátok. És gyakorlatilag meg vagyok róla győződve. De Isten mit mond? Bíráld felül. Mert, és itt jön a kérdés, tényleg az vagy-e, ami a teljesítményed? Tényleg az adja-e az értékedet? Tehát ez a valóság, az értékedet az adja, hogy összetudtad rakni a Lego autót 5 évesen? Az értékedet az adja, hogy te vagy az igazgató valahol? Az értékedet az adja, hogy nagyszerű anya vagy, feleség vagy, és miközben 3 gyereket nevelsz, még egy főállásod is van? Te annyira vagy értékes, amekkora profitot termelsz egy vállalkozásnak? Ez a valóság. Metafizikailag ez a tény. Kinek van joga megmondani, hogy ki vagy te, és mi az értéked? És ez egy kicsit ismeretelméleti kérdés, nem akarok ebben nagyon belezavarodni, de csak gondolj ebbe bele. A tudás gyakorlatilag egy relatív dolog, azaz egy valójában nem létező dolog egészen addig, amíg nem egyetemes elvekkel, tehát minden létezőről érvényes elvekkel határozod meg valaminek a miben létét, úgy, hogy egy végtelen mennyiségileg és minőségileg neki megfelelő viszonyítási ponthoz méred. Azaz, mikor mondhatod te valamiről azt, hogy az, ami? Ha azt tudod mondani, hogy azért, mert egy mindenre érvényes egyetemes elvvel hozzá tudtam mérni egy végtelen, neki megfelelő viszonyítási ponthoz. Mihez mérje magát az ember? Egy másik emberhez? Ez olyan, mintha én mondanám meg, hogy te ki vagy, és az én véleményem az abszolút is egyetemes lenne. Ez így van? Tudom én, hogy te ki vagy? Tudom én, hogy neked mi az értéked? Gyakorlatilag csak Isten mondhatja meg, hogy neked mi az értéked. De nem azért, mert a keresztény vallás ezt mondja. Ha nem lenne Isten, semmiről se tudnánk, hogy mi az értéke. Semmiről se tudnánk valóban semmit. Ebben most nem megyünk bele, legalábbis nem mélyen. De a lényeg az, hogy amikor Isten azt kérdezi tőled, hogy ki mondta neked, akkor valójában ezt kérdezi, én mondtam, vagy valaki más? Mert ha nem én mondtam, akkor tedd rá azt az indexet, hogy utána nézni, vagy tedd rá nyugodtan azt, hogy hamis. Úgyhogy az akarat, amikor őrködik a lélek felett, amikor elfogadja, és kisajátítja, és aztán alkalmazza az igazságot, akkor valójában semmi más nem tehet, mint hogy fogja a Bibliát, elkezdi értelmezni, elkezdi kisajátítani, a magáévá tenni, és aztán, mint mércét használni arra, hogy valakit beengedhet-e az ajtón, vagy sem. A hamis pénzt, tudjátok, hogy a pénztárosok hogyan tudják megkülönböztetni? Tanítják nekik, hogy a hamis, milyen fajta hamis pénzek vannak? Igen? Nem. Mit tanítanak nekik? Hogy milyen az igazi. Egész pontosan letanítják nekik, hogy milyen az igazi, és amikor jön egy hamis, azt mondja, ez nem olyan. Ez nem olyan, mint az igazi, úgyhogy ezt nem fogadhatjuk el. És ugyanezt kéne csinálni az akaratnak. Az akarat ismeri a Bibliát. Mennyire? Mindegy. Amennyit ismer belőle, azt magáévá teszi, és alkalmazza, és azt mondja, hogy jön egy információ, egy mércén van, egyetlen egy, 2 verset ismerek a Bibliából. Ami itt jön, összhangban van ezzel, vagy nincs? És ha nincs, akkor utána nézni, vagy hamis, ha összhangban van, bejöhet. Ezt csinálja az akarat. Ha nem lenne ott ez a mérce, ha nem lenne ott a mérce, ha nem lenne ott az ige, ha nem lenne ott Isten kijelentése, amiről tudjuk, hogy igaz, akkor az akarat hogyan védhetné meg a lelket, a szívet? Mi alapján dönthetné el, hogy mit engedjen be, és mit nem? Nem lenne lehetősége. Nem lenne lehetősége. Oké, és Isten mit mond? Azt mondja, hogy a fiam vagy, a lányom vagy. Én teremtettelek. Olyan vagy, mint én. Az értékedet nem az adja, hogy milyen ügyes vagy, hanem az, hogy ki vagy. Oké. A lányom nem attól értékes, hogy ügyes, pedig ügyes. Ha látnátok, hogy szed szét egy kiflit. Ha, 8 hónaposan. 9 most már. Nem, attól értékes, hogy a lányom. És az, amit ő teljesíteni tud, sose tudja még csak megközelíteni sem azt az értéket, amit a lényében hordoz. Tudod te ezt magadról? Hogy a mindenható Isten mindent odaadott érted? Hogy olyan hatalmas lehetőség van az életedben, amit el sem tudsz képzelni? Tudod, hogy az, oké, hogy az a kocsi, aki te vagy, akit egy 25 éves trabantként be akarsz tolni adott esetben a roncstelepre, így szabadultam meg a 25 éves pólomtól, nem lehetett eladni se semmit. A roncstelepeket felhívtam, és azt mondták, hogy nekem kell fizetni, hogy bevegyék. És találtam egy valakit, aki adott 15.000 forintot érte. És oda vittem a roncstelepre, ott hagytam. Sőt, eljöttek érte. Oké, ez vagyok én. Van egy roncstelep, ahol bevennének úgy, hogy nem kell fizetnem. És Isten azt mondja, hogy hé, tudod te, hogy te egy, nem tudom, F-hanyas Bugatti vagy? Nem tudom, a világ egyik legritkább, páratlan, megismételhetetlen járgánya, egy számozott darab, amiből nincs még egy. Tudod te magadról, hogy ki vagy és milyen lehetőségeid vannak? Az akarat az, amely megvédi az elmédet ettől a hazugságtól. Az akarat megteheti, hogy eldönti, hogy kinek hisz. Az akarat választ, hogy kit szolgál. Szolgálom az ostoba gondolatokat, amit a világ vakon pufogtat, és alávetem magam nekik. Igen, én az vagyok, amit te mondasz. Igen, én az vagyok, baromira igyekszem, hogy jó alkalmazott legyek. Igen, és akkor jó alkalmazott leszek. Én egy jó alkalmazott leszek. Olyan alkalmazott, akire büszke a főnöke, én az vagyok. Igen, én egy alkalmazott vagyok. Igaz ez? Nem, te egy ember vagy, és lehetsz egy nagyon jó alkalmazott közben. Az akarat dönti el, hogy kit szolgál. Értitek ezt? Rendben van ez? És megyünk tovább a szünet után, hogy ez hogy működik pontosan. Most tartsunk 10 perc szünetet, jó? Nagyon szépen köszönöm. Na, azért egész jól csináltam, egy kicsit megtizedeltem a társaságot. Meddig tart az óra? 15-ig? Oké. Akkor húzzunk bele. Oké, az akaratnak, ha még egyszer... Kéne mondanom két jelzőt. Ugye az első, tehát amit mondtunk, a feladat, hogy őrködik, a másik, hogy az igazságot elfogadja, magáévá teszi és alkalmazza. És mindezt teszi egy olyan módon, hogy gyakorolja a választás szabadságát, tehát választ, és mindezt álhatatosan csinálja. Azaz újra meg újra, mindig, amíg csak élünk. Mikor szabadulunk meg a felelősségünktől, ugye? Amikor megszabadulunk a felelősségünktől, az a pillanat, amikor nem kell többet választani. Vagy amikor a választásunknak már nincs jelentősége. Mikor jön ez a pillanat? Kórusba szeretném hallani. Soha. Soha. Hát mikor fogja az ember elveszíteni a szabad akaratát? Soha. Ha van szabad akaratod, akkor a felelősséged milyen? Állandó, valós és állandó, így van. Tehát, hogy meddig gyakorlod a választás kiváltságát? Mindig. Tökéletes. Tehát mit csinál a szabad akarat? Választ? Mikor? Mindig. Köszönöm szépen. Így élsz? Tisztában vagy ezzel? Vállaltad ezt? A szabadságodat és ezzel együtt a felelősségedet? Hogy minden gondolatodnak következménye van, oké? Okay. Minden döntésednek, minden választásodnak van következménye. Hát?
De ott nem köztösre együtt
tudod? Oké, igen, de olvastam a Bibliában, hogy megszűnik a szabad akarat? Nem, nem. Szerintem ott is lesz szabad. Lesz magántulajdon, lesz intimitás, lesz... Nekem lesz lovam, neked nem. Lovam. Neked is lesz lovad, jó van, na, de a te lovad nem az én lovam lesz. Úgyhogy, ha én lenyúlom a lovadat a mennyben, ugyanúgy probléma. Jó, rendben, tehát kicsit viccelünk. Nem lesz régi bűnös természet, így van, összhangban leszünk Istennel, de igazán lesz szabadságunk. Elképzelhető az, hogy Isten megkérdezi, hogy jössz velem, vagy nem, és ő azt mondja, hogy tényleg, tehát most nem manipulállak, meg tudod, várom, hogy a jó választ ad, hanem komolyan, tehát hogyha akarsz jönni velem, gyere, és akkor így csináljuk, ha meg nem akarsz, akkor úgy csináljuk, és mind a kettő teljesen jó. Elképzelhető, hogy lesz szabadságunk a mennyben? Biztos, hogy lesz szabadságunk. Tehát, oké, azaz, mit kell csinálni, választani, és a választásodnak lesz következménye? Hát igen, mert vagy így lesz, vagy úgy lesz, és te döntöd el. Mikor?
Mindig.
Köszönöm szépen. Oké, a következő dolog, hogy sokszor az isteni igazság, amit az akarat magáévá tett és alkalmaz, elvontnak tűnik. Ha az Úr velem, kicsoda ellenem. Oké? És itt ülök a trútyiban nyakig, és nagyon nem látom, hogy az Úr velem lenne, és nagyon látom, hogy mindenki más meg ellenem van. És a dolog ilyen nagyon elvontnak tűnik. Tudod, hogy itt vagyok nyakig a trútyiban, és olvasom 2 Korintus 1-et, hogy Isten vigasztalása, amely elegendő arra, hogy tud, minden terhet elviseljek, tud, megvigasztal. De ezt csak 2 Korintus 1-ben olvasom, megtapasztalni, meg aztán nagyon nem tapasztalom meg. Tehát itt ülök a trútyiban nyakig, és semmiféle vigasztalást nem élek át. Voltatok már ilyen helyzetben? Oké? Okay. De erről nem szabad beszélni. Leégetjük magunkat. Szépen úgy kell tenni, mintha minden rendben lenne. Nem? Főleg nekünk bibliaiskolásoknak. Meg főleg nekem tanárnak, tudod? Ezt láttátok 30 évig. A dolog úgy működik, hogy amikor én hittel rálépek arra az igazságra, amit magamévá tettem, Isten akkor teszi valóságossá. Zsidók 11:6. Mert annak, aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Mit kell csinálnia? Hinnie kell. Isten hitet követel. Megint miért? Miért? Mert? Miért? Miért? Mert van egy bánatos szabad akaratod. Mikor?
Mindig.
Mindig. Isten mit csinál vele?
Mindig használja.
Tiszteletben tartja, ezeket is csinálja, igen. De tiszteletben tartja. Azaz, ha te olvasod a Bibliában, hogyha Isten velem, kicsoda ellenem, és ez neked egy ilyen nagyon távoli, elvont, gyakorlatilag teljesen csak a Biblia órán hasznos dolog, akkor Isten mit hall? Ez nem valós neked. Te azt mondod, hogy ez nem igaz. Valójában azt mondod, hogy ez nem igaz. Valójában azt mondod, hogy ez sose fog működni az életedben, ez a te életedben egy elvont dolog lesz, úgyhogy mit csinál? Engedelmeskedik a te döntésednek, és a hited szerint lesz neked. És amikor viszont azt mondod, hogy oké, ha Isten velem, kicsoda ellenem. Itt most nyakig ülök a trutyiban, de Isten velem van a trutyiban. Ezt a trutyit az én javamra formálja, hogy hogyan, azt nem látom, az ő dolga, de megteszi ez biztos, úgyhogy ez az én hasznomra van. Juhé! Ez a legjobb trutyi a világon. És miközben a szívedben ezt a döntést meghozod, Isten szelleme mozdul, és a lelkedben megtapasztalhatóvá, átélhetővé teszi az enélkül tényleg elvont valóságot. Értitek ezt? Az akarat döntése, választása hit és hitetlenség között abszolút meghatározza a tapasztalatodat. Csak mondok egy nagyon egyszerű példát. Fölébredek reggel, és elborít az aggodalom. Téged is elborítaná, ha ugyanazokat a számlákat kaptad volna, mint én. Oké. Okay. Sanyi próbál levegőt kapni. Tudod, épp hogy. És mire néz? Csak a számlákra. Meg csak a bankszámlára. És a kettő nincs összhangban. Legalábbis nem úgy vannak összhangban, ahogy én szeretném. És tényleg mondjuk azt, és nem aggódom, mert már túl vagyok ezen, de emlékszem rá, amikor aggódtam. És aztán 4-5 órával később elmondok egy imát, számba veszem Istent, elgondolkozom rajta, hogy elvont dolog-e ő az életemben, vagy sem. Rájövök, hogy nem elvont. Rájövök, hogy eddig mindig volt elég, mindig kiszedett a bajból, mindig velem volt, és mindig csak utólag láttam. És azt mondom, hogy ez most előre is így lesz. És megnyugszom. És abban a pillanatban olyan szabad vagyok, miközben nézem a számláimat, amik nem változtak, meg a bankszámlám se változott, mint soha azelőtt. Értitek? Teljesen valós, és teljesen megtapasztalható, és teljes átfordulás. És azért mondom, hogy ezen már túl vagyok, mert ez már szokás szinté vált az életem. Isten hány évig szórakozott velem? 10-valahány évig szórakozott velem. Úgy értem, hogy? Vagy én Istennel, tehát úgy értem, úgy neki kellett szórakoznia velem, mert sose tanultam meg. És volt egy pont egy pár évvel ezelőtt, amikor tapasztalati szinten megértettem, hogy ő gondoskodik. És onnantól a számok csak számok. Tehát például legutóbb, és ez most nem az én hős tettem, én az vagyok, segítség, tudod, és rohanok az ellenkező irányba. Isten 11-néhány évig utánam rohant ilyenkor mindig. Megvártam, még valamelyik fának neki futottam, tudod, leterültem, szépen fölébrezgetett, és kezdte előről a leckét, tudod, elhozta a verseket, elmondta újra. És tudod, 11-néhány év után, tudod, a Sanyinak a papírtantusz lejutott odáig, hogy, és most mondjuk megtörténik olyan, hogy telefonon felhívok valakit, és azt mondom, hogy pénteken ki fogom fizetni. És csütörtökön még egy forint sincs a számlán. És amikor pénteken délelőtt újra felhív, hogy ki fogom-e fizetni, akkor azt mondom, hogy igen. És aztán megnézem a számlát, és pont annyi pénz van rajta, amennyit ki kell fizetnem. Ez Sanyinak valami hős tette? Nem, ez valami, amit Isten 11-néhány év alatt nagy nehezen belevert a fejembe. És persze ebben benne van az is, hogy ha esetleg nem lenne ott a pénz, hát az is csak egy körülmény, hát akkor felhívom az illetőt, hogy mégsem tudom kifizetni. Tehát úgy értem, hogy szabad vagyok ettől a körülménytől. Miért? Mert elhittem mindazt, amit Isten ígért. Az én hitem létrehoz valami hatalmasat? Nem. Az én hitem épp hogy csak belekapaszkodik abba, amit Isten létrehozott hatalmasat. Jó? Nagyon fontos. 1 Péter 5:7. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. És a választás néha csak egész egyszerűen ez, kiben bízol. Tehát az alap szellemi háborúnak a legfőbb fegyvere ez, kiben bízol. Az ördög azt mondja, bízz magadban. Bízz valami ideig valóban. Bízz bármiben, aki és ami nem Isten. És Isten azt mondja, csak bennem bíz. Pont. Bennem és pont. És semmiben ne bíz, aki és ami nem én vagyok. És ha mégis bízol valakiben, vagy valamiben, ami nem én vagyok, csak azért bízhatsz benne, mert miattam. Mondjuk azt, hogy én a Péterben sose bíznék meg, de szeretem Istent, és Isten azt mondja, hogy ő szereti Pétert, és azt mondja nekem, hogy miattam, Sanyi, Isten miatt bízd meg a Péterben. Jó? És a következményekért én vállalom a felelősséget. Nem ígérem, hogy nem fog átverni, lehet, hogy át fog verni, de az nem a te dolgod, az az én dolgom. Azt akarom, hogy bízd benne. De egyenesen, csak így a Péter felé nincs bizalom. Jó, most viccelek, de igazából szellemileg az életemet, ha nézem, tudod, mennyiben függök én a Pétertől? És egy nagy áthúzott nulla kell, hogy legyen a válasz. Egzisztenciálisan, tudod, az élet lényegét tekintve csak Istentől függök. Amíg nem jutsz el erre a szintre, nem vagy kész a halálra sem. Én kész vagyok a halálra, fogalmam nincs, nem tudom, az majd kiderül. De az biztos, hogy Isten el akar vinni oda, ahol a halál nyereség, az élet pedig Krisztus. A szellemi háborúnak a legalapvetőbb kérdése az az, hogy kiben bízol. És ennek a kérdésnek pedig a megválaszolása vagy aggodalmat, vagy teljes békességet eredményez. Mert ha bármiben bízol, vagy bárkiben, ami vagy aki nem Isten, az előbb vagy utóbb jogos aggodalmat szül. Világ? Ez érthető? Ha valami leomolhat, az le is omlik. És ha te valami olyasmiben bíztál, ami leomolhat, akkor jogos a félelmet, hogy az leomolhat? Abszolút. Az egyetlen mód, ami megingathatatlan nyugalmat és békességet hozhat, az az, hogy Istenben bízom. Sádrák, Misák és Abednego. Mi nem borulunk le ezelőtt, az aranyszobor előtt? Mert van a Istenünk, aki ki tud szabadítani a te kezedből. De ha nem tenné, akkor sem borulunk le. Bízom Istenben. Nem feltétlenül úgy bízom benne, hogy elkaptam a kezét, és már annyira csavarom, hogy biztos, hogy megteszi, amit kérek tőle, azaz ki fog szabadítani a te kezedből. Nem, úgy bízom benne, hogy a sorsom az ő kezében van, és bármerre irányítja a sorsomat, tudom, hogy az ő kezében is maradok. Ha a halált hozza nekem ma délután, akkor is bízom benne. Mit hoz ez? Nyugalmat. Halál megvető bátorságot. Szabadságot. Azt, amire valójában mindannyian vágyunk. Csak az árat nem akarjuk megfizetni. Emlékeztek? A szívedet ad nekem, fiam. Ha, oké. Hát lássuk, ez a szív tortája. Hát ez egy szép, a legnagyobb szelet a tiéd. És a többi az enyém. Vagy mondjuk azt, hogy a legnagyobb szeletet tartom csak meg, az egész a tiéd. Oké, a legnagyobb szeletnél, vagy a legsebezhetőbb. Az életed ott gyenge, az életed ott van kiszolgáltatva, ott van a félelem, az aggodalom és a bizonytalanság lehetősége. Ad oda egészen mindent. Jó. Hát jó. Ez egy nagyon jó gondolat. Van több nagyon jó gondolat, csak sose fogunk végezni. Tippeljtek, hogy milyen tempóban haladunk. A legjobb tempóban haladunk. Jó. A nullánál egy kicsit. Tehát annál, hogy tolatunk, annál egy picit gyorsabban. De nem sokkal. Jó. A Pastor Stevens azt mondja, hogy az életünk körülbelül 10%-ban teszi ki az, ami történik velünk, és 90%-ban az, ahogy reagálunk rá. Miközben a reakciódat mindig te választod. Ez ámulatos. El tudod ezt képzelni? Én akár még tovább is mennék. Tehát, hogy én elmernék menni a 99%-ig. Szinte az egész életem azon múlik, hogy hogy reagálok arra, ami történik velem. Ha megvan a szabadságom arra is, hogy akár meghalljak, akkor mi az a úgy értem, körülmény, ami ki kell, hogy zökkentsen engem abból az életből, abból a valódi gazdagságból, ami meg lehet az Istennel való kapcsolatban. Abban, hogy én benne bízom, és senki, és semmi másban. Mi tud akkor ki szökkenteni? Hát az, hogy életben maradszak. Ugye néha meghalni könnyebb, mint életben maradni. Oké? Okay? De Isten, ugye, amikor a kereszthordozást tanítja nekünk, akkor mit mond nekünk? Számolj a vesztességgel, számolj a legrosszabbal, készülj a halálra ma. És hogyha kész vagy meghalni, nem vagy kész esetleg tisztelni a férjedet? Az sokkal egyszerűbb, mint meghalni. Ha kész voltál meghalni, akkor legyél kész meghalni ebben a helyzetben is a férjeddel. És most, amikor úgy viselkedik, mint egy nagy gyerek, tiszteld, ahogyan az egyház tiszteli Krisztust. Tiszteld a férjedet úgy, mint Istent. Ha kész vagy meghalni, kész, akkor meg tudod ezt is tenni. Wow! Szabad ember vagyok. Nem csak arra vagyok szabad, hogy azt tegyek, amit akarok, nem. Szabad vagyok arra, hogy azt tegyem, amit a szeretet tenne. hogy azt tegyem, amit igazából tennem kell. Oké. Lássuk a következő nagy témánkat. Olvassátok el Zsoltárok 139, 13-tól 16-ig ezeket a verseket otthon. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy Isten az, aki bánik a szívünkkel. Ő az, aki formál minket, és ő az, aki igazán ismer minket. Jó. A következő témánk az agy. És szorosan kapcsolódik most még mindig a szabad akarathoz, illetve átérünk a gondolkodás, az értelem szerepére is. Ugye, az akarat volt az első, a második az értelem, aztán jön az érzelem. Jó, értelem. Oké, az agy, oké, rendben. Bal és jobb agy féltekéje van. Állítólag 10 milliárd sejtből, agysejtből áll, neuronokból. Ezek szabadon kapcsolódhatnak egymáshoz, úgynevezett szinapszisokkal. És ezek a kapcsolódások, ezek kiépülhetnek és lebomolhatnak. Tehát van 10 milliárd agysejt, az rengeteg. Tehát úgy értem, iszonyatosan sok. Van nekem saját filcem, nem szorulok én itt rá. Szabad vagyok a rossz filcektől. 10 milliárd. Hogy kell ezt írni? Milliárd. Rengeteg. Ez hány nulla? Ugye az... Az ezer... Hogy? 9? Így. Igen, és akkor ide jön még egy nulla. 10 nulla, tehát 10 milliárd. Igen, mert ugye ez 1 millió, 1 milliárd, ez 10 ezer millió. Nem. De. Igen, 10 milliárd. Rengeteg. Nagyjából. Oké, agysejtek, amiknek szabad kapcsolódási lehetőségeik vannak. Jó, tehát ezt foghatja magát és összekapcsolhat, és ezt hívják szinapszisnak. Most ezek a gondolatpályák igazából edzéssel kialakíthatóak, illetve az agy nem használatával leépülnek. Ez tényleg igaz, hogy amikor valaki nem használja az agyát, akkor elhűl. Ha valaki használja az agyát, tréningezteti, akkor ezek a szinapszisok gondolkodni akarok, de nem bírok, mert mondjuk azt, hogy van egy hajszál vékony kis kapcsolat, és én itt próbálok egy gondolatot végig küldeni, és nem megy. Vagy csak nagyon nehezen. Tudod, épp hogy átmegy ott. De az agy észreveszi, hogy én már a harmadik napja próbálok itt gondolkozni. És mit csinál? Kialakít egy vastagabb szinapszist. Nem egy lesz vastagabb, hanem ugye itt sok agysejt van, és ugye mondjuk egy kötődött össze egy másikkal, és most már egy millió kötődik össze másik egy millióval. És egyszer csak az a gondolat, amit tegnap előtt még baromi nehezen tudtam gondolni, ma már így sütyi gondolom. Mennyi egyszer egy? Szorzótábla, összeadás, kivonás, osztás, mit tudom én. Tehát, hogy, és egyszer csak elkezd működni. Az agy azt mondják, hogy egy milliárd agysejt mellett, és a szabad kapcsolódási lehetőségek mellett a kapacitása a végtelenhez közelít. Tehát egy olyan szerkezet a fejünk, amely majdhogy nem, tehát ezt kell mondani, hogy képes befogadni a végtelent. Erre lett teremtve, ugye? Hogy megismerjük Istent. És egy másik érdekes dolog, hogy ennek az agynak kevesebb, mint 10%-át használja az ember. Most. Valószínűleg ez is a bukásnak a következménye. Mert ha gonosz létünkre zsenik lennénk, valószínűleg már megépítettük volna a létránkat a mennybe. Ugye amikor Bábelt nézte Isten, ahol az emberek tornyot építettek a menny felé, és összezavarta a nyelveket, azt mondta, hogy egységet, tehát ugye azt mondom, nem pontosan, de hogy az emberiség egységes, bármit meg tudnak tenni, amit akarnak. Valami ilyesmit mondott Isten. Tehát a 10% alá butított agyunkkal úgy, hogy egységben voltunk, Isten azt mondta, hogy bármit meg tudunk tenni. Gondolj bele, hogy az 100%-os agykapacitás, egy egységes emberiség, a gonoszság valószínűleg állandósult volna. Tehát Isten áldása az, hogy nyál, csurok, tudod, és ezen a szinten vagyunk kezelhetőek. Jó, ha valamin 5 percnél tovább gondolkodunk, az bekerül a tudatunkba. Tehát ugye ez a szinapszis kialakulási dolog, nem tudom, hogy ez ezzel van-e kapcsolatban, vagy mivel, de a lényeg az, hogy ha egy gondolat csak átszáll a fejünk fölött, az nem okoz olyan nagy problémát. A baj az, hogyha életben hagyom azt a gondolatot. Néhány percig gondolok egy gondolatot, az bekerül a tudatomba. Hagy egy mintát, ami aztán előjöhet, előszedhető. És ez megint az akarathoz visszatérve, ugye? Tehát arról nem tehetek, hogy elszállt egy madár a fejem fölött, sőt, arról sem tehetek, hogy leszállt a fejemre, arról már tehetek, hogy fészket is rakott. Oké? Okay? Tehát, hogy... Jó, örülök neki. Tehát a lényeg az, hogy én megtehetem, hogy elhessentem azt a madarat. Nem hagyok neki annyi időt, hogy fészket rakjon. Területi harc. Jó. A másik, amit az agyunkkal kapcsolatban tudnunk kell, az, hogy a megtérés pillanatában mi megkaptuk Krisztus elméjét. 1 Korintus 2:15-16-ot nézzük meg. És ez a Krisztus elméje igazából a Szent Szellemmel függ össze. Tehát nem olyan módon kaptuk meg Krisztus elméjét, hogy mint egy agyátültetéssel, vagy valami ilyesmi, hanem olvassuk csak a verset. Azt mondja, hogy miért 2 Korintus nézem, amikor ez 1 Korintusban van. Az enyémet valószínűleg bőven 10% alá kalibrálták. Igen, tudod. Oké, a lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. 15. verset olvasjuk. Tehát azt mondja, hogy a szellemi embert senki nem ítéli meg, mert ki ítélhetné meg Istent? Miről beszél? Ez egy kapcsolatról beszél. Nekünk megvan Krisztus értelme, azaz egy olyan módon vagyunk kapcsolatban Krisztussal, hogy bármikor lehúzhatunk onnan információt, ami minket alkalmassá tesz egy olyan döntés meghozatalára, amit senki nem kérdőjelezhet meg. Oké? Tehát a szellemi ember Isten vezetése alatt hozhat olyan döntést, ami hibátlan. Senki nem ítélheti meg. Megvan nekünk Krisztus elméje. Oké, ezt gyakoroljuk is a hétköznapokban? Mindenki, aki megtért, mindig gyakorolja? Nem, ott van a szabad akarat. Ez abban a pillanatban, és akkor történik meg, amikor megvan a hivatkozási alap, a Biblia, amiről tudjuk, hogy igaz, és plusz kapcsolatban vagyok Istennel, és tényleg alávetem magam az ő vezetésének. És akkor megvan nekem Krisztus elméje. Tehát ez szól a Bibliáról, és szól az Istennel való kapcsolatról. De miért mondom ezt? Azért, mert megvan az erőforrásunk arra, hogy helyesen gondolkozzunk. Újjászületett emberként nem vagy kiszolgáltatva a buta agyadnak. Nincs kifogás. Rendben. És most, ha ügyesek vagyunk és belehúzunk, akkor még megnézzük a szív felépítését, a csatornákat. A gondolkodás csatornái, ez a következő nagy témánk. És most térünk rá az elme tárgyalására. Az akarat után, a szabad akarat után az elme, illetve az értelem a következő témánk. Az értelem. Hogyan gondolkozunk? Ezért izgalmas?
Igen.
Ez izgalmas. Oké. Szerintem is az. Remélem, legalább én értem. Jó. A szívnek, itt van az agy. Ez az agy metszete szemből. Ez a bal agyfélteke, és ez a jobb. Remélem, jól. Nektek fordítva van, nem? Nem, nektek is jól van. Igen, tehát így néztük. Ez a csúnya kezem, amelyikkel nem írok. Igen, ez a bal. Oké, az átcsatorna a bal agyfélteke. Oké, ez első dolog, amiről beszélünk. Átcsatorna. Miért csatorna? Mindegy, hívjuk így. Mert átmegy rajta az info. Átcsatorna. Ez az ember lényének a befogadó része. Oké, tehát ez az a rész, amely az infót befogadja, akár az érzékszerveken keresztül, nem, akár mondjuk azt, hogy az érzékszerveken keresztül. Tapintás, hallás, szaglás, nem tudom, mi van még. Ízlelés, igen. Ez a része az elménknek a tudatos, logikus gondolatok központja. Itt gondolkodunk, itt történik a befogadás, és itt történik az információ továbbadása is. Oké, tehát ez a logika. Tudatosság. Jó, ez a része az agyunknak rendelkezik lexikonnal, szótárral, memóriával. Tehát van egy saját viszonyítási rendszere, amihez méri a bejövő információt. Különben nem tudna gondolkodni, ugye? Tehát ez lehetetlen lenne. A gondolkodás mindig egy meglévő rendszerhez való viszonyítást jelent. Lehetetlen enélkül. Ugye a gyerek, amikor tiszta lapra ír, akkor ugye nem tud még gondolkodni, mert az alapkategóriák sincsenek meg. Miközben megtapasztalja az életben az alapkategóriákat, azzal születik meg az eszközrendszere a gondolkodáshoz. Egy kocka, meg még egy kocka, két kocka van a kezemben, és a harmadikat nem tudom megfogni, ha csak le nem teszem az egyiket. Ez egy érdekes tapasztalat, ugye? Zoéval ezt játsszuk éppen. Hát ott van a kezében valami, és meg akarja fogni a következőt, és csak odáig jut, hogy rakja rá. Itt van, tehát mit tudom, a Bibliámat akarom fogni. De nem tudom, mert a kezemben van ez, ugye? És tehát tapasztalás. Kizárás elve, ugye? Ha az üveg van a kezemben, nincs a kezemben a Biblia. Ha a Biblia van a kezemben, nincs a kezemben az üveg. Ezt tud, és megtanulja az alapkategóriákat, amikkel aztán tud gondolkozni. Jó, a következő a B-csatorna. Ez a jobb felső agyféltekében van. Tehát ide húzzunk egy szaggatott vonalat. Nem fogjátok kitalálni, ez lesz a C-csatorna itt lent. Tehát ez a B-csatorna itt fönt, ez az emberi szellem, mert jelképezi. Jobb felső agyfélteke. Jó, ez a részünk csak Isten szerinti információt fogad el. Ez az új emberünk lakhelye, ha lehet ezt mondani. Csak azokat a gondolatokat fogadja el, amik átmentek a kereszten, illetve amik összhangban vannak a Bibliával. Ez a részünk az, ami Ádámmal együtt meghalt, ugye? Halottak voltunk a vétkeinkben. Azaz, az a részünk, amelyik képes kapcsolatba lépni Istennel, az el volt szigetelve Istentől. Ezt jelenti a halál. Nem működött. Gyakorlatilag egy üres hely volt. Igazából ez az a részünk, ahol azt az ürességet érezzük, amit világi emberként éreztünk. Valami hiányzik. A lényünkben, a lelkünkben, ott bent valahol van egy űr, ami tátong és betöltést után sóvárog. Jó? Tehát ez az a részünk, ami a megtérés pillanatában összekeveredik a Szent Szellemmel, ide költözik be a Szent Szellem, ha lehet ezt így mondani, bennünk lakik, és ez az a részünk, amelyik betöltekezhet a Szent Szellemmel, ez az az állapot, amikor a Szent Szellemben bízom, és ő működik is, ki is fejti a hatását én bennem. Ez függ attól, hogy én hogyan viszonyulok hozzá. A Szellemet meg lehet szomorítani, és meg lehet oltani. Ha megszomorítani, akkor szomorítom meg, amikor valami hülyeséget csinálok, bűnt követek el, és megoltani meg akkor oltom meg, amikor ellene megyek a vezetésének. Megint kicsit egyszerűsítve, ez a lényeg a B csatorna, az emberi szellem. Jó, megnézzük a C csatornát, és aztán megnézzünk néhány verset is a szellemmel kapcsolatban. Jó, a C csatorna az emberi léleknek az a része, ahol az, mondjuk így az intuitív része, intuíció. És az érzelmek itt laknak. Gondolkoztam rajta, hogy a tudat alatti és a tudattalan hol lehet. Én azt gondolom, hogy leginkább a C csatornához kötném őket. Oké, ezek modellek. A modell megpróbál leírni egy bonyolult összefüggést és érthetővé tenni. Ezt azért rajzoljuk le, és azért beszélünk róla, hogy megértsünk néhány szellemileg létező és valós összefüggést. De most, hogy ezt tudod, tényleg az agynak melyik részén van, meg minden, szerintem nem is olyan fontos. Inkább az a fontos, amit tanulunk belőle. És itt jön a lényeg. Hogyan gondolkozunk? A C csatorna igazából az a feneketlen tenger, ami leginkább meghatároz minket. Ez az a batyú, amiben egész életünkben pakoltunk. Ez az a batyú, amiben benne van az összes trutyi, és az összes jó dolog is, amit átéltünk az életünkben. Ez az, ahonnan néha előböffennek nagyszerű, csodálatos emlékek és borzasztó gondolatok. Ez az a visszhangzó, nem is tudom, bödön, ami azt mondja, hogy lúzer vagy, vagy azt mondja, hogy győztes vagy. Ez a része a lelkünknek, és ez a legfontosabb, feltétel nélkül és válogatás nélkül elhisz mindent, amit az átcsatorna mond. Oké, tehát ezen a szinten már nincs szűrés. Ez érthető? Jön egy információ, az elmém tudatos és logikus része kezd vele valamit, feldolgozza, és aztán amit kezdett vele, azt a C csatorna, hívjuk raktárnak, feltétel és válogatás nélkül átveszi és elmenti azt, amit a tudatos, logikus részem mondott. Rendben. Még egy szó ide az intuícióról. Mi az intuíció? Az intuíció az valami azonnali. Az információ nélküli megértés képessége. Oké, tehát az intuitív tudás az egy olyan, amikor nem kaptam kívülről üzenetet, amit a logikus, tudatos énem feldolgozott volna, és továbbadta, hanem egyszer csak instant módon megjelenik. Volt-e már veletek ilyen? Volt-e már veletek olyan, hogy tudtad, hogy valaki fel fog hívni? Mindjárt hív a feleségem. És a következő pillanatban megszólalt a telefon. Volt már ilyen? Ezt hívják intuitív tudásnak. Egyszer csak ott volt az ismerete. Egy kész kép valamiről. Nem a megértése valaminek, hanem instant kép. Sokszor az üzeneteket én így kapom. Az üzletember találkozón beszélek péntek reggel, és valójában van három vers, van egy maggondolat, körülbelül ennyi, odállok a pulpitushoz, és egyszer csak látom az üzenetet. Instant módon ott van, és csak el kell kezdenem olvasni. És el tudom, és lesz belőle valami, ami kerek, teljes, és valószínűleg válasz volt a te életed valamilyen kérdésére. Úgy, mint ahogy azt tudod. Honnan jött ez? Honnan van? Intuitív tudás ebben az esetben Istentől. De ugyanígy lehet intuitív tudás a másik oldalról is. Ugye egy démoni kivetítés is ugyanígy tud megjelenni a lelkünknek ezen a részén. Vesszük az adást, lehet így mondani. Most, ami a lényeg, az az, hogy a bukás után ez a része a lelkünknek, a B csatorna halott volt, és nem működött. És éppen ezért az elménk, a logikus, tudatos részünk, amit kezdett az információval, az azonnal bekerült a lelkünkbe. Lélek. Ezt hívjuk ezt léleknek. Oké. Okay. Hát, nem tudom, hogy ez így stimmel-e. Így működik a gondolkodás. Attól a pillanattól kezdve, hogy újjászületünk, van egy második szűrőnk. Egyrészt, amikor be vagyok töltekezve a Szent Szellemmel, akkor a Szent Szellem, lehet, hogy nem így kell rajzolnom, lehet, hogy így kell rajzolnom, beszél az én lelkemmel, és a lelkem, de rajzolhatom így is, összhangban gondolkozik Istennel. Az intuitív gondolataim, az érzelmeim, az egész belső beállítottságom összhangba kerül Istennel. A bal agyféltekem, az átcsatorna, ugye, amelyik rendelkezik szótárral, lexikonnal, memóriával, át van itatva az igével. Megvan a megfelelő viszonyítási rendszere. Amikor jönnek be az információk, itt van az akarat és az értelem, az igével veti össze a bejövő információt, eleve szűri. Isten szelleme segít ebben, és gyakorlatilag az információ nem egyenesen szűretlenül megy be a C csatornába, hanem gyakorlatilag a B csatornán keresztül, megszűrve, mint egy a kereszten át. És a másik, hogy Isten szelleme képes a lelkemet meg is tisztítani. Tehát egy olyan mély munkát végezni, amivel az évek során lerakódott ártó gondolatok, hamis, téves elképzelésektől meg is szabadulok és meg is tisztulok. Tehát hogyan gondolkozom? Elvileg úgy gondolkozom, hogy a bejövő információkat az akaratommal és az elmémmel megszűröm. Az akarat ott áll kapuőrként, és azt mondja, hogy oké, indexet kérek, passzust kérek. Van passzus, vagy nincs passzus? Útlevelet. Bitte, passport, bitte, tudod. És ha van útlevél, bemehet. Ha nincs útlevél, akkor átadom az értelemnek kivizsgálásra. Az értelem fogja magát, a lexikonból előveszi az összes rendelkezésre álló információt, és elgondolkozik rajta, hogy vajon ez a gondolat kaphat-e útlevelet. Összeveti az igével, megkérdezi a Szent Szellemet, és jön a válasz, hogy kaphat útlevelet, egy új felismerés. Isten szelleme megtölti élettel, tartalommal, és így egy gyönyörű, tudod, vörös vagy kék útlevéllel megy be a lelkünkbe. És egy építő gondolat, egy építő üzenet részévé vált annak, aki vagyok. És ugyanígy, hogyha megbukik az adott gondolat, akkor innentől, tudod, itt rögtön megy a kukába. Ups, megy vissza, és gyakorlatilag nem ez a kuka. Megy a kukába bele. Van egy szűrés. Van egy valós felelősségünk is ezzel. Egy valós... Mi történt? Hogy? Ó, nem kell, köszönöm. Kész vége az órának is, úgyhogy... Oké, a versek, amiket a B csatornával kapcsolatban kérlek, hogy nézzetek meg otthon, az Efézus 4.17-től 24-ig, és Kolossé 3.5-től 17-ig. Jó, ez az óemberről és az új emberről beszél, vetkőzzétek le az óembert, öltsétek fel az új embert, a test cselekedetei és a szellem gyümölcsei.